alapigét szeretnék felolvasni, amit ki is tettem a Facebookra. Annak csak egy részletet raktam ki, de egy egész verset szeretnék felolvasni. Igazából ez az ige inkább olyan kiindulási pontja lesz az ige hirdetésnek, amiből el fogunk indulni, és majd a főüzenethoz fogunk majd eljutni. Ez a Jakab levelében van megírva. Jakab levele 5. fejezet 12. versét szeretném felolvasni. Jakab levele 5. fejezet 12. vers. Mindenek előtt pedig ne esküdjetek atyám fiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem, hogy kárhoztatás alá ne essetek. Ennyi az ige. Én is imádkozok. Úr Jézus, köszönjük a te igédet, köszönjük a szavakat, köszönjük, hogy van üzeneted a számunkra, itt év kezdéskor is, de egész évben várhatjuk, hogy te szólj hozzánk. Köszönöm, hogy hangozhat még a te igét. Kérlek, hogy használj engem most fel, hogy olyan üzeneteket tudjak átadni, amire szüksége van a gyülekezetünknek, a testvéreknek. Éhezzük, szomjúhozzuk, Uram, a te szavaidat. Kérlek, add ezt nekünk. Ámen. Ez az ige elsősorban arról szól, arra hívja fel a jellemzően zsidó atyafiaknak a figyelmét, mert elsősorban az esküdözés a zsidóknak volt egy szokásuk, hogy úgy mondjanak valamit, úgy ígérjenek meg valamit, hogy az megálljon. Ha igent mondanak, legyen igen. Ha nemet mondjanak, legyen nem, és ne legyen szükség mindenfajta bizonyításra. Mert amikor valaki esküszik, hogy igenis én ezt megtartom, és esküdőzni kezd, hogy de igenis ez úgy lesz, akkor úgymond a saját szavait akarja alátámasztani, saját szavait akarja, hitelességét akarja biztosítani. És erre hívja fel itt az apostol Jakaba a figyelmet, hogy ne esküdőzzetek, nem kell nektek bizonyítani mindenfajta kötelezettségekkel, esküvel a ti szavaitokat, hanem éljetek úgy, és beszéljetek úgy, hogy amit mondtok, az megálljon, azt tartsátok ahhoz magatokat. Ti igenetek igen legyen, a nemetek ne legyen, ne kelljen megerősítgetni. És ez az elsődleges üzenete ennek az igének ebben a helyben, ahogy ebbe a levélbe szerepel. Ez számunkra is egy üzenet. Ez a üzenet, ez ugyanúgy ma is szól, a mai hívőknek is szól, számunkra is az elsődleges üzenete az, hogy mi nekünk is ilyen szavaink legyenek. Mi is úgy beszéljünk, úgy vigyázunk a mi szavainkra, hogy megbízhatónak találtassunk. Olyan rossz, amikor valakiről azt hallom, hogy igent mondott, de hát vagy úgy lesz, vagy nem. Megígért valamit, de nem lehet komolyan venni. És ez azért rossz, amikor az ember ilyen megbízhatatlan az ő szavaiban, hogy aláássa a hitelességét. És fontos az, hogy hiteles legyen a mi életünk és a mi szavaink. Ha igent mondtunk, ha megígértünk valamit, tartsuk ahhoz magunkat. Különben Isten nem dicsőíti az olyan hívő ember, akinek a szavaimnak nem lehet hinni. Mikor mond vajon igazat? Mikor fogja megtenni azt, vagy nem fogja megtenni azt? Megbízhatatlan az ő szava. Elveszíti az ő hitelét, az ő súlyát. Ne legyünk ilyenek. Aztán azért hoztam ezt az igét, nem csak ez az üzenet miatt, hanem azért is, mert én úgy érzem aktuális. Azért aktuális, mert évkezdet van. És ilyenkor gyakran előfordul az, hogy az emberek fogadásokat tesznek. Elhatározásokat tesznek. Én január 1-től fogadom, hogy ezt meg ezt nem fogom csinálni. És úgymond saját magukat akarják rákényszeríteni, hogy változtassanak olyan szokásokon, olyan tulajdonságokon a magukba, amikből szabadulni szeretnének, esetleg amit el szeretnének hagyni, és tudják, hogy eddig nem tudtam ezt abba hagyni, nem tudtam e felett a dolog győzni, és most, hogy januárjában megfogadom újra, neki fogok, összeszedem erőmet, elhatározom magam, és akkor mostantól kezdve változtatok, és győzni fogok, és neki megyek úgy ennek az évnek, hogy innentől kezdve nem fogom ezt csinálni, amit tudom, hogy nem jó. És van, amikor az ember ezt nyíltan teszi, van, amikor csak magába teszi. Lehet erről vitatkozni, hogy ez mennyire jó, mennyire nem. Én tapasztaltam az életemben, hogy volt, amikor így magamat eltökéltem, és volt, amikor ment is valamennyi ideig. És úgy gondolom, hogy nem volt rossz hatással az életemre, amikor így valamit megfogadtam. De azt látom, hogy nem sokszor van tartós eredménye az ilyen fogadalmaknak. Nem mondom azt, hogy teljesen haszontalan, de nem mindig van ennek sok értelme. Megmondom miért. Mert azoktól a dolgoktól, amiktől mi szeretnénk szabadulni, azoktól a dolgokból, amikből mi szeretnénk változni, a szabadulás, a megváltozásnak a alkalma az nem időhöz kötött. Az, hogy én valamitől megszabaduljak, egy rossz tulajdonságomtól, rossz szokástól, annak az időpontja az akkor lesz, amikor a szívem kész rá, és Isten megadja azt a számomra. A szabadulás, a megújulás, az újjászületés az Isten kezébe van, annak az időpontja. Tehát két dolog kell hozzá. Egyrészt olyan állapotba kerüljön az ember szíve, hogy kész legyen szabadulni, a másik annak az ideje el kell, hogy jöjjön a szabadulásnak az ideje. Tehát csak részben múlik rajtunk, hogy mikor szabadulunk meg, csak az a része, a mi részünket oda kell, hogy tegyünk, de Isten az, aki megszabadít bennünket. És ennek az ideje sincs a kezünkben. Sokszor azt hiszük, hogy na majd elhatározom, hogy most én megszabadulok, de nem tud megtörténni isteni beavatkozás nélkül. Idéglenes eredményeket lehet elérni. Sőt, lehet más szellem által is, ördögi erők által is lehet szabadulásokat elérni. Sőt, emberi akarattal is sok mindent el lehet érni. De valóságos, teljes szabadulás egyedül Jézus Krisztus által lehet. Isten segítségével, isteni beavatkozás útján. Ez az isteni oldal, az emberi oldal az, hogy én feladom a saját magamnak a törekvéseit, az erejét, a magamba vetett hitet, és teljesen összetörök Isten előtt, és mindent lerakok. És azt mondom, Uram, én nem tudok e felett a dolog fölött győzni. Véget ért az én erőm. Itt vagyok, kiszolgáltatom magam neked. Cselekedj, amint akarsz, szabadíts meg engem. Az ember egy alázatra jut, egy összetöretésre, egy önmagát feladásra, akkor elérkezett, akkor kész arra, hogy szabadulást találjon Istennél. És sokszor van úgy, hogy lehet, hogy valamiben keresed a szabadulást, testvérem, valamiben várod, hogy Isten lépjen, és gyötrődsz valami miatt, és nem jön sokszor a szabadulás. Azért, mert sokszor várni kell Isten szabadítására. És én emlékszem, fiatal koromban sokszor gyötrődtem sok minden felett, és gyakran panaszkodtam a testvéreknek is, és kaptam többször is azt az igét, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. De hogy lenni? Várni és megadással lenni. Megadom magam Istennek, és eljön a szabadulás. Megadom magam Istennek. Így lehet várni a szabadulást, hogy lemondok a saját magamról, a saját erőmről, megadom magam neki, és ő meg fog szabadítani. Bízok benne. Tehát nem mi szabjuk meg a szabadulás idejét. Nem köthetjük január 1-jéhez. De történhet akár január 1-én is szabadulás. Én nem azt mondom, hogy nem történhet. De de nem köthető időponthoz. A mi szabadulásunk Jézushoz köthető, Istenhez köthető. Ő a mi szabadítónk, és nem pedig különböző időpontok. Hiába fogadkozunk. A másik dolog ezzel kapcsolatban, hogy itt ugye azt írja, itt érzik, hogy igen, igen, legyen a mi szavunk, és nem, nem, hogy vannak olyan helyzetek, amikor döntéseket kell hoznunk. És ugye úgy alkotott meg bennünket az Isten, hogy nem robotokat alkotott meg, és nem is szeretne robotokat látni Isten, hogy mindenfajta félelmek között engedelmeskedünk Istennek, hogy jaj, nehogy engedetlen legyek. Jaj, mi lesz, hogyha nem vagyok engedelmes, jön egyből a fenyítés, és ilyen félelemmel vezérelt embereket akar látni Isten, hanem olyan embereket akar látni, akik egészségesen, jó szívvel, szabad akarattal őt szolgálják, mert ez az Isten akarat, és ez a jó mi számunkra, is erre alkotott meg Isten. És éppen ezért van egy felelősségünk, mégpedig ez a döntés felelőssége, ami a felelősség rajtunk áll, hogy kimondjuk Isten akaratára az igent, és ahhoz tartsuk aztán magunkat, és kimondjuk a sátán felé viszont a nemet. Mind a kettőre szükség van. Szükség, hogy igen tudjunk mondani, szükség, hogy nemet tudjunk mondani. És nincs a kettő között út. Vagy igent mondok az Istennek, és nemet mondok a sátánnak, vagy nemet mondok az Istennek, és igent mondok sátánnak. Nincs a kettő között választási lehetőség. Erre a Biblia is felhívja a figyelmet, de itt is ugye, itt is ebbe az igébe is ez benne van. A Máté evangélium a 5. fejezetéből olvasok egy igét. Nem is kell kikeresnem, mert ide lementettem magamnak. Hanem legyen a ti beszédetek úgy-úgy, és nem-nem, ami pedig ezeken felül vagyon a gonosztól való. Ez a Máté evangélium 5. fejezet 37. versében van benne. Tehát igen legyen, hogyha igent mondunk Istennek, és ne változtassuk meg a szavunkat, és a sátának mondjunk nemet. És ezeken felül nem lehet alkudozni Istennel, nem lehet megalkudnunk, mert azt mondja itt az ige, a gonosztól van a megalkuvás. Itt nyilván nem arról beszélek, hogy bizonyos dolgokban kompromisszumot kell kötni, meg keresni kell Istennek a vezetését, meg szoktuk azt mondani, hogy nem minden fekete és fehér, de mégis alapvetően nagyon fontos, hogy a mai világban, amikor állandóan arra van felszólítva az ember, hogy mindenbe keresse a nyitottságot, a kompromisszum készséget, és állandóan még nevelik is erre, akarják nevelni a gyerekektől kezdve a felnőtteket, hogy mindig kössünk kompromisszumokat, mégis vannak olyan dolgok, amiben igenis határozottan ki kell mondani az igent és a nemet. És az helyezte az Úr a szívembe, hogy felhívjam a figyelmeteket erre az évben arra, hogy tudjunk nemet mondani. És amikor készültem, ez volt a szívemben elsősorban, és úgy jött az elém aztán ez az ige, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk nemet mondani. Ha a hívő ember nem tud nemet mondani bizonyos dolgokban, akkor kudarcra van, csődre van ítélve az élete. És lehet úgy leélni egy hívő életet, hogy állandó kesergésbe, kudarcokkal teli, és nyomorúságokkal, mert nem tud az ember nemet mondani. És nagyon sok példa van előttünk a Bibliában erre, hogy milyen fontos, hogy tudjunk nemet mondani. Vannak jó példák is, rossz példák is. Én megpróbálom nem nagyon elnyújtani, ezért csak 3 példát szeretnék mondani, közben lehet, hogy azért említek többet. Az első példa, aki nemet tudott mondani, és kiemelkedik egyből a Biblia elején, a Mózes első könyvében a Józsefnek a története. Nagyon nehéz helyzetbe került röviden, nagyon nehéz helyzetbe volt József. Börtönben rabszolga volt egy főembernek a házába. Fiatalon került rabszolga sorsa, ugye tudjuk a történetét, hogy került oda, és emelkedett az urának a házában, egyre több minden volt rábízva, és Putifárnál, ahogy volt, és egy olyan kellemetlen és nagyon nehéz helyzetbe került, hogy megtetszett ugye a Putifár feleségének. És elkezdett ajánlatokat tenni neki a feleség. Fel is olvasom. És lőn ezek után, hogy az ő urának felesége Józsefre vetette szemeit, és mondja, hálj velem. Ő azonban vonakodott, mondván az ő ura feleségének. Íme az én uramnak, én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és amilyen van, mindenét az én kezemre bízá. Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen? És lőn, hogy az asszony minden nap ezt mondogatá Józsefnek, de ő nem hallgat a reá. Határozott nemet mondott József. Határozott nemet tudott mondani, pedig lehetne magyarázni dolgokat, hogy azért ez egy elég nehéz helyzet volt, ő egy rabszolga volt. Idézőjelben még mondhatta volna, hogy a ura felesége is úgymond ő fölötte volt, akár neki is köteles lett volna engedelmeskedni, lehetett volna ilyen kibúvókat találni, meg el is gyengülhetett volna József, de ő nem tette, határozott nemet tudott mondani a kívánságra, a testi kívánságokra, erre a kísértésre. Hogy tudta ezt József megtenni? Hogy tudott határozottan ellenállni? És nagyon fontos ezt látnunk, hogy mi volt az ő titka az annak, hogy ő nemet tudott mondani. Az első titka, úgymond, vagy az első oka annak, hogy ő tudott szilárdan ellenállni a kísértésnek, hogy az Isten vele volt. És miért volt Isten vele? Mert ő egy szolgáló életet élt. A negyedik versben ezt mondja az ige, ő ugye rabszolga volt, és azt mondja itt az ige, kedvessé lőn azért József az ő ura előtt, és szolgált vala néki. Lehetett volna egy lázadó, egy háborgó József. Hát rabszolgának eladtak teljesen jogtalanul, az én testvéreim becsaptak, és keserűséggel végezhette volna az ottani szolgálatát. Keserűséggel teljesítette volna az urának a parancsait. Lehetett volna egy ilyen lázadás, egy elégedetlenség, egy keserűség benne. Teljesen jogosan. Hát egy apjának egy megbecsült helyzetéből kiesett, egy olyan helyről esett ki, ahol ő családban körül volt véve, ki volt emelve a családba, alig kellett dolgoznia, és lekerült egy rabszolgának, mindenkinek a alatt volt, és nem lett háborgó, nem lett keserű, hanem elkezdte szolgálni az ő urát, Putifárt, aki testben, aki anyagilag, tehát a nem szellemi értelemben, hanem testileg ő volt a felettese, és alárendelte magát, és elkezdett szolgálni. A szolgáló életnek lehet gyümölcse az, hogy tud az ember kísértésben nemet mondani. A szolgáló életnek. És mivel szolgált, hűséges volt Isten előtt, ez kedves volt, és Isten megáldotta az ő szolgálatát. Mellé állt Józsefnek Isten. Mellé állt az ő engedelmességének. És ez is az egyik kulcsa, hogy tudott nemet mondani. A második, ugye itt, amikor a kísértés érte Józsefet, akkor már hatalmat kapott. Ez nem egyről a kettőre történt ez a történet. Több év telt el, míg József megtanult egyiptomi nyelven, míg megtanulta, hogy mennek ott a dolgok a Egyiptomba, hogyan kell forgolódni. Tehát több év telt el, és egyre magasabb pozícióba jutott, mint rabszolga. Már minden rá volt bízva, az egész ház, a gazdaság, az ő urának a birtokába volt, azt mondja, hogy minden az övé volt. És nézzétek meg, azt mondja, hogy mégis úgy beszél magáról itt a 9. versben, hogy nekem van egy uram, mégpedig van itt egy földi uram, Potifár. Én engedelmességgel tartozok neki. Mindent rám bízott, és az áldás az nem Potifártól jött. József tudta, hogy az áldás az tőle származik. De ő tovább is látott, hogy az áldás Istentől származik. De mégse Potifártól. Mondhatta volna, hogy oké, milyen hatalmas lettem már ebbe a házba, hát jogos is talán, hogy most még a feleség is meglátja, hogy milyen áldott ember vagyok, és hát akár még feljebb is kerülhetek, enyém lehet Potifárnak mindene. Nem, tudta, hol a helye. És azért, mert alázatos volt. Alázatos volt József, még akkor is, amikor úgymond a házban nagyjá lett. És ez is fontos, hogy az ember meg tudjon állni a kísértékben, hogy tudja, hogy hol a helye, hogy alázatos legyen. Van is egy olyan ige, hogy a bukás előtt a felfúvalkodottság jár. Ha felfúvalkodott volna József, hogy igen, miattam áldott ez a ház, igen, milyen nagyra jutottam már, minden más rabszolgának ő parancsol. Sőt, már a szolgáknak, nem is rabszolgáknak is, jogom lenne már szinte hozzá a feleséghez, de nem engedett József. Alázatos volt, szolgált, Isten vele volt, és fölfelé nézett. Azt mondta, hogy ez a bűn Isten ellen való vétek. Olyan sokszor nincs meg ez a látásunk, testvérek, amikor jön a kísértés, hogy Isten ellen vétkezünk. Isten ellen vétkezünk elsősorban, amikor a kísértéseknek engedünk. Nem látjuk ezt meg, és nem látjuk sokszor, hogy kicsoda Isten, és sokszor ezért merünk vétkezni ellene. József fölfelé nézett, és nem akart Isten ellen vétkezni, aki őt megáldotta, aki vele volt a nyomorúságban, a nehézségekben is. És aztán kulcs abban, hogy ő ellen tudott állni még két dolog. Egyből nem volt a válasza. Nem kezdett el a bűnnel játszani, a gondolata nem. A másik, amikor a legkritikusabb volt a helyzet, szinte már visszautasíthatatlan, akkor elszaladt, elmenekült. Van, amikor az embernek menekülnie kell. Van, amikor muszáj elszaladni, muszáj, ha kell, megszégyenülni, és utána vállalni a következményeket is. És itt egy kicsit visszatérek az első ígére, az esküdözésre, meg a fogadásra. Tudjátok, sokszor van úgy, hogy az ember könnyelműen ígér dolgokat, és akár világi emberek előtt, és aztán látja meg az ember, hogy lehet, hogy akaratlanul is bűnre kötelezte magát el az ember, vagy olyan dolgokra, amiknek súlyos következményei lehetnek. Én úgy gondolom, hogy ilyen esetben ki lehet hátrálni. Ilyen esetben, amikor tudom, hogy valaminek rossz lesz a következménye, és én meggondolattanul megígértem valamit, igenis, ha meg is kell szégyenülnöm a világiak előtt, lehet akkor azt mondani, hogy bár ezt mondtam, de tudom, hogy ez számomra bukást jelentene, bűn jelentene, akkor nemet mondok mégis. És akár akkor vesszen a szavam, akár a hitelességem, de bűnre nem adom oda magamat. Tehát még az is kulcs volt, ahogy említettem, egyből nemet mondott József, és elszaladt. És nagyon könnyű ez a történet mellé odarakni Sámson történetét, amikor Delilával ott játszott a bűnnel, ezt csak megemlítem, hogy negatív példaként Sámson, aki odaadta az ő tisztaságát, odaadta az ő erejét Delilának, és nem menekült el, amikor állandóan faggatták. Ott menekülni kellett volna. Második jó példa arra, hogy nemet kell tudni mondani, és sőt a harmadik is, a Dániel könyvéből választottam. A Dániel első részéből, egyből az elején ugye a Dániel próféta könyvének van az, amikor eldöntötte magában Dániel és a három ifjú mellette, Sidrák, Misák, Abednego, vagy más néven Anániás, Sidrák és Masáel, különbözőképpen van, attól függ, milyen fordítást olvasunk, eldöntötték, hogy nem szennyezik be magukat a király eledelével. Így írja az ige, Dániel 1.8. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik vala, és kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Dániel nemet mondott arra, hogy megfertőztessen. Dániel nemet mondotta azokra az eledelekre, amit ott a fogságban enniük kellett volna. Ugye itt is nagyon érdekes, hogy itt is Dániel és az ifjak úgymond rabok voltak. Úgymond nem voltak a saját hatalmukba, hogy mit tegyenek. Kiválasztották őket, mint ifjúkat, hogy majd bölcsek legyenek, szolgálják a nagy babiloniai uralkodót, és engedelmesek voltak. Mindenben tenniük kellett, mint rabok az ellenségnek, vagyis úgymond a uralkodónak az akaratát. És ugye itt az volt az akarat, hogy kineveljék őket, bölcsekké tegyék őket. De viszont ez számukra azt jelentette volna, hogy olyan ételeket kellett volna fogyasztani, olyan italokat kellett volna inni, amit a zsidó ember számára nem lehetett. És úgy fogalmazott meg itt Dániel, nem akarok megfertőződni. Nem akarom az én szívem, hogy tisztátalan legyen. Nem akarok, hogy Istentől elválasszon az, hogy én beszennyezem magamat. Nemet mondott arra a tisztátalan, a fertőző dolgokra, amiket ők Istentől elválasztotta volna. Ezzel azt kockáztatta, hogy akár kiesik úgymond abból a kiválasztásból, amivel az ifjakat kiválasztották, és lehet, hogy mehetett volna, nem tudom, hanyadrendű rabszolgának. Lemondott arról a helyzetről, hogy ő kiemelt rab volt. Különleges elbánásban részesült. Egy csomó javakról lemondott volna. Azért, hogy tiszta maradjon. Ebben nem csak itt nem csak az arról van szó, hogy csak az ételről mondott le, hanem ez azzal járt, hogy nem volt közösségben a többi fogójjal, a többi kiemeltel, akik a palotában voltak. Nem volt benne úgymond a vérkeringésben, egy vacsoránál ugye egy közösség van, ott beszélgetnek, ott megbeszélik, ami az udvarba folyik, ott tudakozódnak egymásról, tehát a híreket nem hallotta a palotából, félre voltak vonulva. El voltak különülve, és egyből egyben ki is nézték őket, hát miért különcködnek ezek a zsidók? Mit akar ez a pár fiatal, hogy ő nem akar enni? És nagyon sok mindent mondhattak rájuk, hogy miért különcködnek, és ezt mind vállalták azért, hogy ne szennyeződjenek be, hogy ne fertőződjön meg az ő szívük. És ez a példa, ez, hogy ők nemet mondak, ez nekünk is példa. Vajon amikor kinyitjuk a internetet, akkor bennünk is ez van, hogy tudunk nemet mondani minden, ami megfertőződni a mi szívünket, a mi gondolatainkat. Amikor nézzük a tévét, ki tudjuk azt kapcsolni, tudunk nemet mondani, mert engem Istentől nem akarom, hogy elválasszon semmi, én azt akarom, hogy tiszta legyen az én szívem. És azért én nemet mondok az olyan tartalmakra, az olyan hírekre, az olyan dolgokra, amik elválasztanának engem Istentől. Tudunk-e nemet mondani? Akár a kollégáknak a tisztátalan vicceire, vagy amit hallgatni kell. Tudunk-e nemet mondani? Akár abban a környezetben, ahol vagyunk, amikor különböző dolgok érnek. Tudunk-e nemet mondani, hogy talán kevésbé legyünk informáltak? De én távolabb tartom magam ezektől a dolgoktól, mert én tiszta akarok lenni. Figyelünk a mi szívünk tisztaságára. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. A harmadik példa, amit utoljára szeretnék hozni, az úgymond a legnagyobb kísértés szerintem a hívőknek, az egyik legnagyobb és a legszebb ellenállás ez, amikor a Sidrák, Misák és Abednékó ellenállt Nabukodonozornak, amikor felszólította őket, hogy boruljanak le az ő Isten előtt. Ez így van megírva Dániel könyvének harmadik részében, a 14. verstől olvasom. Szól a Nabukodonozor, és mondta nekik, Sidrák, Misák és Abednégó, szánt szándékból nem tisztelitek az én Istenemet, és nem imádjátok az arany állóképet, amelyet felállítottam. Majd a 18. versben ezt így válaszolnak, mi a te isteneidet nem szolgáljuk, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Tudtak nemet mondani egy hatalmas fejedelemnek, akinek a kezébe volt az életük, aki kijelentette le, vagy tüzes kemencébe kell menni annak, aki nemet mond. És ott volt hatalmas sokaság, fejedelmek, előkelőségek sokasága, aki leborult, aki azt mondta, hogy meg kell ezt tenni, sőt, lehettek ott zsidók is, akik leborultak, és azt mondták, hogy hát, bocsáss meg Istenem, most engedd, hogy hagyj boruljak le. Ilyen indulattal lehet, hogy ott voltak zsidók, akik így leborultak az aranyállókép előtt, és ők hárman azt mondták, a te Istenedet mi nem fogjuk imádni. Ez a bálvány előtt mi nem fogunk leborulni. Az életünk se drága, mi hűségesek vagyunk Istenhez. Más nem imádunk, csak őt. Ez a világ tele van ilyen bálványokkal, ilyen arany álló képekkel, és nagyon könnyen belekeveredik a hívő ember, mert mindenki ezt csinálja körülöttünk. Mindenki borul le az arany álló kép előtt, és szinte már lassan nem lehet anélkül megélni, létezni hívő embernek, hogy ez a sodrás ellen fogja az embert. Csak pár ilyen arany állókép, az anyagiasság, az anyagi haszon, a anyagi javak, amiért futni kell, küzdeni kell, a minél szebb ház, a minél szebb autó, a anyagi előrehaladás, mindenki ezt akarja. Sodor bennünket, a munkahelyen is, minél jobb fizetés, minél jobb pozíció, minél nagyobb hatalom. És sokszor meg az lehet, hogy az énnek a kiemelkedése. Magadat valósítsd meg, magadnak engedj meg, pihenned kell, nyilván kell pihennünk, de amikor ez előre kap bennünk, hogy önmagunk vagyunk legfontosabbak saját magunknak, akkor egy aranyálló kép készült a szívünkbe, saját magunk vagyunk azok. Nagyon könnyen emelkedhet a szívünkbe is ilyen aranyálló kép, és borulhatunk le előtte. Nagyon sok minden lehet ilyen bálvány. Nagyon veszélyes a bálványimádás. Az Új Szövetségben is sok levélben van, hogy óva intenek a bálványimádástól. És nyilván akkoriban sokkal jellemzőbb volt fizikailag is, amikor szobrokat imádtak, de ma is ugyanúgy állnak ezek a bálványok, csak lehet nem fizikailag, hanem szellemileg. És mindenki imádja a világba őket, és ezért is nehéz ellenállni. És tudjátok, azért is nehéz, mert sok hívő is borul le a bálványok előtt. És mondhatom, hát a másik hívő testvér megengedheti ezt magának. Akkor én is megengedhetem. Nem ez a jó irányvonal. Nekem Isten szabja meg, hogy mit engedhetek meg magamnak, és mit nem. Nem az, hogy a másik hívő mit csinál. Lehetnek példák előttünk. De nem biztos, hogy a példát minden esetben követni kell. Isten előtt borulj le te igazából, mert nagyot veszítünk, ha nem tudunk nemet mondani a bálványokra. Most nézzétek meg azt a zsidó embert, aki leborult a szobor előtt. Az hogy tett az ő uráról, az ő Istenéről bizonyságot? Isten megbocsájt neki. Én hiszem, hogy aki leborul egy bálvány előtt, és utána megvallja Isten előtt, és segítséget kér, annak az nyer bocsánatot. De vajon mit mond az ő élete az Istenről? Meg fognak térni mellette a hitetlenek? Dehogy fognak. Hát ő is hajolgat, ő is meghajol a bálvány előtt, ő is hogy fut a pénz után, ő is hogy fut a gazdagság után. Hát hogy a mennyországban reménykedik, amikor itt fut az anyagi javakért, ugyanúgy mellettem küszködik, felad minden szinte. Nem lehet jó bizonyság az a hívő ember. Elveszíti a só voltát az a hívő ember, aki hajlunk a bálványok előtt. És nézzétek meg, Sidrák, Misák és Abednékó megáll, szégyenkezve akár, kinézve, halálra váltan. Azt mondják, az életünk se drága, de mi hűségesek vagyunk. Az Istenhez őt éri meg igazából imádni. És mi történik? A király is rácsodálkozik. nézd, az Úr Jézus mellettük van, ott van a kemencébe, és megijed, megrettennek, a csodálkozott, a többi főember is, nézzétek, ott van Jézus, ott van mellettük egy angyal, ez az Isten, valódi Isten, megmenti az ő életüket. És nézzétek, ilyen a hívő élet. Meglátják a hitetlenek Istent a ti életetekbe, mert hűségesek vagytok, és rácsodálkoznak, és lehet, hogy szégyenért titeket, szégyenért bennünket, de meglátható lesz a mi életünkben, akiben hiszünk, az Úr Jézus, az Isten. Nem lehet másképp meglátni őt a mai világban, csak ezen a módon, hogy te nemet mondasz. Nemet mondasz a kísértéseknek, nemet mondasz a világnak, és igent mondasz Istennek. Lehetetlen nekünk ezt testvérek megtenni, mert testbe vagyunk. De az Úr Jézus betölti a mi szívünket, és legyőzzük ezeket a dolgokat. Jézus által lehetséges. Bekerülsz a kemencébe, a kísértések tüzébe, a nyomorúságok közé, amiből nem menekülsz ki. Elfogadod, nem háborogsz, nem lázadsz ellene. És tapasztalod, hogy melletted van Jézus Krisztus. Mert nem menekülsz ki a próbából, nem keresed állandóan a kiutat a nyomorúságból, hanem hiszed, hogy minden őtőle van, és melletted van Jézus Krisztus. Felragyog ő, és rácsodálkoznak az emberek. Észreveszik az olyan hívő embereket, akik ott vannak a nyomorúságban, ott vannak a szenvedések között, és valaki még van mellettük. Mert emberileg lehetetlen azt kibírni, mert benne vannak. De észreveszik, hogy valami több van, valahogy áll ez a hívő, nem rogyott össze, nem készült ki, nem esett depresszióba. Hogy lehet ez? Mert mellette van Jézus Krisztus. Mert vállalta, vállalja a hívő, nemet tud mondani. Hát nem tudom, mit hoz ez az év, testvérek, de nemet kell tudnunk mondani. Nemet kell tudnunk, és ez a feladatunk, hogy olyan életünk legyen, akár nyomorúságban, akár, mint Dániel a jó dolgok között, mint amikor fel volt emelve, és nemet mondotta, nem fertőztette meg magát. Akár, mint József, amikor áldások voltak körülötte, és kísértésbe esett. Bármilyen helyzetben is vagyunk, tudnunk kell nemet mondani. Hogy meglássák az emberek rajtunk, hogy van egy Urunk. És ekkor tudjuk betölteni a mi küldetésünket, szolgálatunkat. Hát ilyen életünk legyen, áldjon meg bennünket így az Úr, hogy tudjunk nemet mondani, és tudjunk igent mondani. És még egy utolsó gondolattal zárom. Az Úr Jézusnak nem volt könnyű igent mondani a Golgotára, de egy nagyon fontos, még amit szívetekre szeretnék helyezni, a magaméra is ugyanúgy, ez nekem is szólnak ezek ugyanúgy, ezek az igék, hogy győzni tudott a Golgotán az Úr Jézus, mert megimádkozta. Nem a keresztre menő Via Dolorózán dőlt el az Úr Jézusban, hogy hát vállalom akkor, és nem ott gondolkozott Pilátus előtt, hogy most vállaljam, vagy ne vállaljam, most megálljak a küzdelembe, vagy nem, most igen mondjak, vagy nemet mondjak, most nem vívódott az Úr Jézus magába. Csak térden állva vívódott Isten előtt. Megvívta a csatát, a kísértés előtt jóval hamarabb. Nem akkor döntött, hanem a térdein döntötte el Isten előtt imádságban, hogy ő meg fog állni. Vívódása volt, ő nem akarta, de azt mondta, te akaratod legyen meg. Sok kísértésben nem állunk meg, mert nem harcoljuk meg imádságba. Imádságba meg kell harcolnunk az életünk nagy dolgait, és a kísértésekben csak így lehet megállni még. Ez nagyon fontos, hogy legyen ima életünk. Imádságban harcoljuk meg. Csak annyit, hogy talán itt még, hogy én sok mindenben utólag láttam meg, hogy Isten megóvott, megvédett, hogy nem bukjak el dolgokba, mert már korábban imádkoztam azért. Én nem tudom, miért engem, de én már előre imádkoztam, Uram, hogyha abba leszek benne, akkor te óv meg. És Isten megsegített. Valóban ez működik. Előre meg lehet imádkozni harcokat, hogy elkerülje a bukást az ember. És tényleg, Isten segít, hogy győzzön az ember. Na hát, legyen ilyen az életünk, tudjuk nemet mondani, és legyünk győztesek. Amen.